14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A nemzeti konzultáció arról szól, hogy fontos kérdésekben az állampolgárok milyen irányt tartanak helyesnek, mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva a Simicskó István. A KDNP frakció vezetője elmondta, az embereknek a kormánnyal közösen kell kijelölniük a követendő gazdaságpolitikai célokat, megőrizve az eddigi eredményeket. A kabinet az emberek véleményét ezúttal a gazdasági semlegesség témakörében szeretné kikérni, ami érinteni fogja a családi adókedvezmény, a 13. havi nyugdíj, a lakhatási válság és a munkáshitel kérdéseit is. A magyar gazdaság teljesítménye várhatóan lehetővé teszi belátható időn belül az 1 millió forintos bruttó átlagkereset elérését, a minimálbért pedig 1000 euróra kell felemelni. A munkavállalók mellett a gazdaság motorját jelentő kis- és középvállalkozásokat is támogatni kívánják, de nem adják fel az eddigi családtámogatási rendszert és a rezsicsökkentést sem, mondta Simicskó István. Tegnap tartották az élő ige napját. A Magyarországi Református Egyházban 2024 az élő ige éve. A tematikus év során számos gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és országos esemény szerveződött az élő ige üzenete köré. Ezek sorába illeszkedett a szombatra meghirdetett az élő ige napja, amely ennek az évnek az országos eseménye. A Magyarországi Református Egyház zsinati székházában szervezett, online is követhető konferencián Viski András író osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, de Fekete Károly tiszántúli püspökkel, Füsti Molnár Szilveszter egyetemi tanárral és Hajdú Zoltán Leventével, a missziói szolgálat vezetőivel is beszélgetést készítettek. Ezúttal az ige még élőbb, még dinamikusabb hirdetésére hívja fel a figyelmet az idei tematikus év a Református Egyházban. Az élő ige éve a gyülekezeti alkalmakkal, kivételes pályázati lehetőségekkel, imahéttel, művészeti és fesztivál programokkal is szólt a gyülekezeti tagokhoz. A 2025-re tervezett alkalmon az ifjúság kerül majd a fókuszba. Több oktatási intézményben végeztek átfogó vizsgálatokat a közelmúltban, amelyekre a legtöbb esetben a gyenge kompetenciamérési eredmények, illetve a magas lemorzsolódási arányok miatt volt szükség, írta meg az Infostart a Népszava cikke alapján. Az oktatási hivatal szakértői eddig 120 köznevelési intézményben végeztek komplex ellenőrzést októberben, novemberben pedig további 25 intézményben terveznek ilyet. A komplex ellenőrzések 2022. májusában indultak, miután a kormány egy rendeletmódosítással bővítette ki az iskolai ellenőrzések típusait. A hivatal adatai szerint azoknak az intézményeknek a száma, ahol ellenőrzéseket kellett végezni, egy év alatt majdnem a duplájára nőtt. Az oktatási hivatal a lap érdeklődésére azt is közölte, hogy a korábban vizsgált intézményeknél eddig 15 esetben történt utóellenőrzés. Bővült a lehetséges résztvevők köre a vállalatok elektromos autó beszerzéseit támogató programban, amelyre 30 milliárd forint áll rendelkezésre. Járművenként maximum 4 millió forint állami hozzájárulás igényelhető. A legfontosabb módosítás, hogy már a 2022 végéig megállapított cégek is benyújthatnak pályázatot. A vállalkozók éves bevételének pedig nem kell meghaladnia a beszerzési projekt elszámolható költségét, azok is pályázhatnak, akiknek korábbi kérelmüket visszavonták. 50 milliárd dolláros kölcsönt nyújt Ukrajnának a G7 ország csoporta a befagyasztott orosz bankszámlák kamatai terhére. Az Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország pénzügyminiszterei a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank éves tanácskozása alkalmából tartottak ülést Washingtonban. A G7-ek zárónyilatkozata szerint még idén elkezdik folyósítani a hitelt.
Az időjárásról.
A ködés réteg felhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően fátyol felhős, illetve felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 5 és 12 fok között lesznek, de a hidegebb helyeken keleten 1 és 4 fok közötti értékeket is mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, az őszínő szövetségi csendes napról.
Ez egy nagyon jó érzés, hogy a hívásra megmozdul a szív és megmozdul a láb, és eljönnek az asszonytestvérek, és ráadásul teljesen vegyes korosztály, tehát ott 20 éves fiatal asszonytól kezdve 8 80 éves mamáig, dédiig, aki csak bír, és az idejét oda tudja szánni, az tényleg eljön, és látni azt, hogy szinte minden falut meg tudunk mozdítani Bereg megyén belül, és minden gyülekezetet, ez valóban egy ilyen felemelő érzés, hogy a tudat, hogy valóban még fontos az Isten igéje.
Karrier és család egyensúlya nőként a Pulzus Talks 6. előadás sorozatában.
Amíg az embernek szíve nyitva van, és kíváncsi, addig bejönnek a dolgok. Ha nem egy zárt, görcsös, összeszorított állapotban él, az mindig jót tesz. Az legalábbis beenged embert, történetet, kalandot, a másik embert. Ez az egyik, a másik, hogy nem szabad félni. Ez a világ nem könnyű most, és ezért mondtam, hogy az élet, hát az általános fogalom. Csak most kimondottan sok a bizonytalanság, de akkor sem lehet eluralkodni az emberen a félelemnek.
Szívből festeni.
Lehet ebben úgy gondolom sok mindent fejleszteni az embernek a látásából, a felismerésekből, mire figyeljen oda, mi az, amit érdemes megragadni egy-egy képben. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez egyéni ízléstől is függ. És azt is jó tisztázni az elején, hogy nagy hiba lenne azt mondani, hogy a többség felé kell elmenni, mert nem mindig a többség akarata, vagy a többség véleménye, a többség igénye az, ami a legjobb, ami a pozitívat hozná. Tehát erre is azért oda kell figyelni, hogy a művészet nem arról szól, hogy olyat alkosson, ami tetszik az embereknek, mert akkor mindenki megszólítatnak érzi magát, hanem valahogy nagyon-nagyon mély ragaszkodás kell, hogy legyen az igazsághoz, a valósághoz, úgy, ahogyan azt én látom.
A Come on Kolozsvár projekt eredményei.
És valahogy az is a célunk a Come on Kolozsvárra, hogy azokhoz a fiatal közösségekhez is eljutunk, akikhez nem mindig jutnak el a szokásos rendezvények, a szokásos ifjúsági kezdeményezések. Ez külön kihívás, de itt is külön szakértőket akarunk bevonni, akik ezeket sokkal jobban értik, vagy akik egy-egy mikroközösséget is nagyon konkrétan látnak. És akkor ezáltal tudjuk az egész commoner érzést, ezt a bevonási folyamatot igazából sokkal barátságosabbá és elérhetőbbé tenni igazából bármely kolozsvári fiatal számára.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Korábbi adásunkban már hallhatták, hogy őszínű szövetségi csendes napot tartottak Gáton október 13-án. Az esemény a Beregi Református Egyházmegye Nőszövetségének szervezésében valósult meg. A téma kapcsolódott a Kárpátaljai Református Egyházkerület idei éves mottójához, a megújuláshoz. Mai adásunkban a Kárpátaljai Nőszövetség vezetőjével, Jakab Krisztina Beregsomi lelkésznével beszélgetünk.
Egy nagyszabású őszi csendes napot tartott a Beregi Református Egyházmegye Nőszövetsége. Gáton szervezték meg az alkalmat, és láthattuk, hogy nagyon sok női társ ott volt, női gyülekezeti tag. Mit kell tudni talán arról, hogy hogyan jött létre ez a program, egy picit a szervezésről beszéljünk, és aztán pedig, hogy valóban hogyan is alakult, mi volt a tapasztalat.
Bereg megyében a Nőszövetség úgy igazán 2 éve működik, és a tavalyi év volt a próba évünk, amikor csendes napokat szerveztünk 4. éves leosztás. Így tavasszal, ősszel és télen, nyáron pedig ugye Debrecenben volt kint 250 asszony innen tőlünk Kárpátaljáról, és mivel ez egy próbaév volt, ezért a következő éven, amikor úgy hivatalosan megalakult a Bereg megyei református egyházmegyén belül a nőszövetség, akkor egy 7 tagú testülettel eldöntöttük, hogy az idén már csak 2 alkalmat szerveznénk, egy tavaszit és egy őszit, mivel télen kicsit nehezebb megmozdítani az asszonyokat, és nehezebb olyan templomot találni, ahol melegben annyi asszony elfér. Így tavasszal ugye Mezőváriban szerveztük meg a csendes délutánunkat, most pedig ősszel Gáton, és mind a két helyszín, mind a két időpont már januárban meg volt beszélve, és le volt fektetve, és nagyon örülünk, hogy a gyülekezetek vállalnak bennünket, és szeretettel fogadják be a nőszövetségi tagokat, és hát Váriban is közel 400-an gyűltünk össze, most pedig Gáton úgy szintén, tehát körülbelül olyan 360 asszony lehetett a gáti református templomban, de mondhatom azt, hogy elfértünk, nem kellett senkinek a csilláron lógni, és kényelmesen hallgathattuk az áhítatokat, az előadásokat, amire szintén a testülettel megbeszélve döntöttük el, hogy mégis kik legyenek azok az előadók, akiket meghívunk. Persze mindig van akadály, mert van olyan, hogy valaki elvállalja, de aztán közben jön valami, van olyan, hogy nem tudja elvállalni a hölgy, akit felkérünk, mert azért igyekszünk úgy szervezni, hogy nőknek adjanak előadásokat és áhítatokat, és együtt tudjuk ezt feldolgozni. megnézni, hogy mi is az Isten üzenete számunkra. Így, mivel van, aki visszamondja, akkor persze akkor változtatunk egy kicsit a dolgokon, de a program az igyekszünk mindig ugyanúgy megszervezni. Olyan énekeket választunk, ami nem a református énekeskönyvben van, bár most azt is tettünk be gyülekező éneknek, hogy azért az idősebb generáció is magáinak érezze ezeket a csendes délutánokat, de a régi 90-es években megindító dallamú énekeket választjuk ezekre az alkalmakra, és hát érezni is lehet, hogy mindenki olyan szívből és azzal az érzéssel, ami akkor átjár bennünket a léleknek a működése által, énekeljük közösen ezeket az énekeket. Az áhítatot most Gáton Buda Olgi tartotta, Szernyei lakos, aki a gyermekevangelizációs közösség munkatársa, ott Tóháton, ami megbízottunk, és Olgi is egy szóra rögtön elvállalta az áhítatot, igaz, utána gondolkodott rajta, hogy miért is tette ezt, de hiszem és tudom, hogy azért, mert az Úr indította, mert egy áldott alkalmat, egy áldott áhítatot hallgattunk meg az ő tolmácsolásában. A templom megtisztításáról volt szó, és az volt az üzenet, amit az Olgi szívére helyezett az Úr, és így átadhatta nekünk, hogy nekünk is, ha már megújulás évében vagyunk, és megújulásról beszélünk, akkor ez azt is jelenti, hogy elhagyunk valami régit, és elkezdünk valami újat, és próbáljuk újból, új erővel megélni a mindennapokat, és ehhez bizony ki kell takarítani néha a szívünknek a mocskait, kihordani, azokat a bűnöket az Úr előtt megvallani, és az ő kegyelmébe kapaszkodva kezdeni azt a bizonyos újat, és úgy megújulni. Volt egy kedves vendégünk, akire mondjam azt, hogy én tudtam, hogy számíthatunk, de a nagy közönség nem nagyon. Ő Martina Wasserlos, aki a Református Egyházak Világközössége európai régiójának elnöke, és ő érkezett egy kisebb csapattal, köszöntötte a jelenlévő asszonyokat szintén egy ígével és egy kis biztatással, és igyekeztünk őt valami olyan ajándékkal meglepni, amit haza is tud vinni, mivel budapestig repülővel érkezett, és ezért egy csokor virágot nem adhattunk a kezébe, úgyhogy próbáltunk, hogy a kárpátaljai magyarságunkat is jelképezze, és vissza tudjon emlékezni erre a nőszövetségi alkalomra egy magyar motivumú kis piperetükröt és fülbevalót nyaklánccal ajándékoztunk számára, és ehhez egy megfelelő ígét választottunk, aminek nagyon örült, és köszönte szépen, és végig ott voltak az alkalmon, úgyhogy láttuk is rajtuk, hogy ők is nagyon élvezték az áhítatokat, az előadásokat, az éneklést, utána a szeretett vendégséget. Az előadást nagy tiszteletű Szemere Judit lelkésznő tartotta, ami szintén a megújulás témakörre volt felépítve, és nagyon hozzánk szólóan megfogalmazta a tiszteletes asszony azt, hogy mindenkinek egyéni útja van. Nem lehet azt mondani, hogy már pedig így kell neked megújulnod, hanem Isten mindenkinek egy külön utat készített, és abban kell, hogy változtassunk, és odafigyelve az ő igéjére tudjunk megújulni nap mint nap.
Azt láttuk, hogy megtelt valóban a templom, és említetted is, hogy 360-an voltak, tehát ez egy nagyon nagy szám. Azért látni ezt vezetőként, hogy megtelik a templom, és valóban megmozdulnak az asszonytagok, milyen érzés?
Ez egy nagyon jó érzés, hogy a hívásra megmozdul a szív, és megmozdul a láb, és eljönnek az asszonytestvérek, és ráadásul teljesen vegyes korosztály, tehát ott 20 éves fiatal asszonytól kezdve 80 éves mamáig, dédiig, aki csak bír, és az idejét oda tudja szánni, az tényleg eljön, és látni azt, hogy szinte minden falut meg tudunk mozdítani Bereg megyén belül, és minden gyülekezetet, ez valóban egy ilyen felemelő érzés, hogy a tudat, hogy valóban még fontos az Isten igéje, és vállaljuk az úti költséget, vállaljuk a rossz utat, vállaljuk a hűvöst, az esőt, a jó időt, feláldozva azt, ami otthon marad az ajtón belül, bezárva, hogy együtt legyünk közösségben, egymás hite által épülni tudjunk, és hogy az Úr igéje eljusson hozzánk, hogy mit is üzen számunkra, hogy még ezt a ránk váró néhány hetet, hónapot, ami előttünk van, míg újra találkozhatunk, azt ki tudjuk bírni, és kapjunk egy olyan plusz löketet, hogy már pedig mi asszonyok itt vagyunk még, és kitartunk, és próbáljuk tartani hát a mi frontunkat a családi tűzhelynél, a gyülekezeti közösségben, a szolgálatban. Tehát ez valóban nekem is, számomra is egy nagy plusz, és engem is úgy fel tud villanyozni, hogy mikor hazamegyek, akkor nem győzöm elfele mondani, hogy miért volt ez annyira jó ez az alkalom, és mi mindent kaptam én is a nőtestvérektől is, és magától az Úrtól is.
Azt láthatjuk, hogy ezek az alkalmak, és magát a Beregi Nőszövetséget is támogatja főtiszteleti Fábián Sándor, a Kárpátai Református Egyházkerület püspöke, és valóban ez is azt mutatja, hogy jelen van, és mindent megtesz azért, hogy ez működjön. Férfiként is támogatja a nőket, mert valóban sokszor, ahogy Szemere Judit tiszteletes asszony is megfogalmazta, a nők másképp gondolkodnak. tudnak, és talán jobban megértik egymás gondolatmenetét.
Igen, külön hála és köszönet püspök úrnak azért, hogy támogatja a nőszövetséget itt Kárpátalján, és valóban úgy van, hogy szinte minden alkalmon igyekszik idejéhez mérten, ahogyan engedi az időbeosztása, hogy részt vegyen ezeken az alkalmakon, és ezért mi mindig hálásak vagyunk. Egy kis kulisszatitok, hogy most is úgy indult el püspök úr, hogy azt mondta, hogy őt ne ültessük valahová előre, hanem ő majd hátul meghúzza magát, mert nem biztos, hogy tud maradni végig, és akkor ő el tudjon menni, hogyha esetleg muszáj lenne. Hát valahogy úgy alakult, hogy mégiscsak előre került a püspök úr, de nem is akart elmenni az alkalomról. Én úgy vettem észre, hogy ő is igencsak élvezte az előadást és az áhítatot, és látszott, hogy mindenki szívében munkálkodik a Szentlélek. Tényleg így van, hogy én is ültem ott oldalt, és körbenéztem a testvéreken, és ezt lehet látni, hogy munkálkodik a lélek. Működik a lélek, ott van, szinte harapni lehet a csöndet, amikor az Isten megdorgál, és amikor utána megsimogat az ige szavaival. Ez egy jó érzés, és látom rajta is, hogy neki is tetszik ez a dolog, és ezért tudom azt, hogy ő támogatja a dolgokat, mert ő is látja, hogy erre nagy szükség van, hogy a nők együtt legyenek, és lássák azt, hogy igenis megvagyunk. Nem kell félni attól, hogy egyedül maradtam, és egyedül vagyok a problémáimmal, és a szeretett vendégség az alkalom végén pedig pont ezért jó, mert utána még meg tudjuk beszélni mindazt, amit hallottunk, és persze azokat, akiket ritkán látunk, de nagyon örülünk neki, akkor velük szintén meg tudjuk osztani, hogy nekem ez a keresztem, és ezt kell hordoznom nap, mint nap, és ő is el tudja mondani a maga gondjait, bajait, és aztán talán tudunk rá közösen valamilyen megoldást találni, vagy ha más nem, akkor az az érzés, hogy kibeszéltem és elmondhattam valakinek. Látja ezt a püspök úr, hogy erre szükség van, és tudom, hogy ezért támogatja az alkalmakat.
Jakab Krisztina beregsomi lelkésznével, a Kárpátaljai Nőszövetség vezetőjével beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Hatodik alkalommal szervezték meg a Pulzus Talks előadás sorozatot a Pulzus munkatársai Kolozsvár egyik központi kávézójában az elmúlt héten. Az őszi Pulzus Talks témája a családcentrikusság kérdését járta körbe női és férfi meghívottak előadása által. Az esemény nyitott volt mindenki számára. A továbbiakban az erről készített összeállításunkat hallhatják. A riporter Bálint Enikő.
Fosztó Becski Pannával, a Pulzus projekt koordinátorával beszélgetünk a szervezésről és az előadókról.
Ez a hatodik Pulzus Talks volt a Pulzus Talks esemény sorozatban, és nagyon sokszor, amikor összeülünk ezzel a kis csapattal, akikkel együtt szervezzük, azon gondolkozunk, hogy mi az a téma, ami a mi közösségünket, a mi korosztályunkat megragadja. Persze leginkább próbálunk fókuszálni a kolozsvári egyetemisták közegére, de azért azt hiszem, hogy nincsen nagy különbség a kolozsvári egyetemisták, és vegyük azt erdélyi egyetemisták érdeklődési köre között. És akkor így bedobálunk témákat is, és akkor így jött ez a téma is, hogy hát miért ne beszéljünk egyszer arról is, hogy család és karrier nőként, mert hogy főleg a női köreinken szokott feljönni ez a téma, hogy nagyon vágynak a 20-as, 30-as éveikben, 30-as éveik elején is még levő nők, de főleg 20-as éveikben levő nők arra, hogy majd egy olyan életük legyen, hogy kiépítsék a karrierjüket is, a vágyaikat is, az elképzeléseiket is, viszont a legtöbben szeretnének jó feleséget és vagány, nagyon jó nevelést adó édesanyák is lenni, és akkor látják, hogy ezt igen nehéz összeilleszteni, és akkor így jött a téma, hogy jó, akkor most beszéljünk erről, próbáljuk meg ezt megragadni, és hát, ha olyan támpontokat adhatunk majd a jelenlevőknek, amivel gazdagodnak, és amivel többen mennek haza.
Melyik volt az a korosztály, amelyik regisztrált, és ott is volt az eseményen, így átlagban?
Ami nagyon érdekes, hogy én arra gondoltam, ugye az előbb elmondtam, hogy a 20 és 30 év közöttieket céloztuk meg elsősorban, nem csak közülük jöttek. Voltak 20 és 30 év közöttiek, viszont voltak 30 és 40 és még 40 pluszosak is az eseményünkön. Én arra gondolok, ha bár nem kérdeztem meg őket, viszont készülőben van egy visszajelző kérdőív, hogy azért jöttek el az idősebbek, és most vegyük a 35 pluszosokat is, mert ők már tartanak valahol, már lehetséges, hogy édesanyák a karrierjükben is tartanak valahol, és akár elakadásokban szeretnének egy kis útmutatást, vagy akár ők is ötletek ötletekkel jönnének és beszélgetnének az egybegyűltekkel, úgyhogy nekem ezek a feltételezéseim, de lássuk.
Igen, azt mindenképp meg akartam kérdezni, hogy mi alapján esett a meghívottjaitokra a választás, hogyan választottátok ki őket.
Itt érdekes volt, mert a téma az, ahogy említettem, ott volt bennünk, viszont most az egyik előadó hamarabb meg volt hívva, mint maga a téma, hogy le volt szögezve. Ez az előadó az Seffer Erzsébet volt, budapesti újságíró írónőnk, és őt még a nyáron megrendezett könyvhéten kerestük meg, mert nagyon megragadott néhányunkat az írásai, és ő magában az egyik önkéntesünket is nagyon megragadta a személyisége Erzsébetnek, amikor hallgatta őt, úgyhogy szeretük volna őt meghívni, és akkor talált is a témánk, amivel ő egy olyan nő, aki úgy élt el az életét, hogy mindenfélébe is benne volt munkaterén, de közben 4 gyereknek az édesanyja is, és akkor kíváncsiak voltunk, hogy hogy lehet egy ilyen életet művelni. A szociológust, Gergely Jósolyát, őt inkább szakmai szempontból kerestük meg a téma kapcsán, mert tudtunk róla, hogy Zsámbás Urékának és neki volt Covid idején is egy közös kutatása, és tudtuk azt, hogy ilyen női karrier család témákban végez kutatásokat, úgyhogy őt ilyen szempontból kerestem meg. Bren Walter előadót meghívottunk, őt meg főleg azért kerestem meg, mert személyes kapcsolataim által is tudom róla, hogy családos édesapa, de közben egy cégvezető is, és akkor hogyan illesztik ők ezt össze a feleségével, hiszen a felesége is egy nagyon aktív, nagyon szorgos asszony, a Meseguckónak ugye a megalapítója, és akkor 2 nagyon aktív szülőnek ott van a 3 gyerek, és akkor mégis egy kiegyensúlyozott családnak tűnnek ők kívül, hát akkor ezt hogyan teszik? Úgyhogy nála a személyes szemszögre, a férj, apa szemszögre voltunk kíváncsiak, és akkor ezért szeretük volna őt is elhívni.
Hogy láttad szervezőként, nem tudom, kívülállóként volt-e időd megfigyelni, hogy mivel maradtatok?
Nagyon köszönöm amúgy ezt a kérdést, mert egy kicsit nekem is akkor az agyamban létrejön az összegzés. Igazából közös is volt bennük, mert a közös az volt bennük, hogy mind családosak, mindannyiuknak vannak már gyermekeik, de ami az előadásaikban, a mondandóikban közös volt, az azt hiszem mind 3-uknál egy nagyon erős volt, és nekem nagyon erősen, nagyon sokat mondott, hogy fontos a céljainkról, a vágyainkról már párválasztáskor beszélni, akár a párunk, aki előttünk áll, és például már egy egyességben vagyunk, akkor még inkább tisztázni olyan dolgokat, amit mi szeretnénk az életünkben megvalósítani, hogy ne úgy kössünk akár egy házasságot, ne úgy alapítsunk egy családot, hogy az egyik fél akkor azt érzi, hogy el van nyomva, mert esetleg a társa nem támogatja semmiben, vagy nagyon kevésben. Úgyhogy nekem ez egy nagyon erős mondandó volt, én úgy gondolom, hogy mindhárman ezt valahol érintették és valahol sugalták, hogy ez fontos. Mindezen túl a szociológus talán nem mondta a szakmaiságából kifolyólag, viszont a másik 2 előadónk, én úgy gondolom, hogy azt hangsúlyozta, hogy az életet egy kicsit rugalmasan, egy kicsit játékosan kell élni, és hogyha nekem vannak is terveim 20 évesen, de megházasodók, születnek gyerekeim, akkor legyen meg bennem az a rugalmasság, hogy a társammal, férjemmel, feleségemmel alakítsunk azokon a terveken. Lehet, hogy ez a terv nem úgy fog végbe menni, ahogy én azt először elképzeltem, de az nem biztos, hogy rossz lesz. És lehet, hogy ha a férjem, feleségem hozzátesz, vagy lefaricskál belőle, de együtt valamit véghez viszünk, az többet ér, mint amit eredetileg elképzeltem. Úgyhogy ezek voltak így, amit így közösként ki tudok emelni, és hogyha már a család és karrier nőként volt a témánk, akkor én azt látom, hogy nem feltétlenül könnyű a nőknek. Ezt most így a kutatások is igazolják, nem feltétlenül könnyű nőként. Nagyon jó édesanyja és nagyon befutott karriert megélt nő is lenni, viszont én azt látom, hogy nem kell feltétlenül szomorúan lássuk a helyzetünket nőként, mert megvan az a döntésük, hogyha én megtehetem anyagilag is, hogy háztartásbeli legyek és ezt szívből teszem, akkor szerintem az a fontos, és azért ne ítéljenek el. Viszont, hogyha én a karrieremet szeretném építeni, és ezt családilag tudjuk menedzselni, akkor ne legyek azért elítélve, mert én például polgármesternek pályázok, de már van 3 gyerekem. Tehát, hogy legyen a társadalomtól egy bizalmam, úgyhogy ez hosszú távú lesz, ezt tudom, hogy nem mi váltottuk meg ezt a dolgot, de szerintem nagyon fontos, hogy beszélgettünk róla, hogy már ez a kis közösség is egy változást okozhat a társadalomban.
Seffer Erzsébet újságírónak, írónak karrierje csúcspontja akkor kezdett kiteljesedni, amikor társ és édesanyja lehetett. Bevallása szerint őt hallhatják.
Én a karrier szót nem nagyon használtam. Nyilván az is számít, hogy ez egy másik időszak, ez a 70-es évek, amikor a gyerekek születtek, és akkor éreztem meg azt, hogy az első gyereket nem terveztük, hanem csak úgy jött, és aztán a többieknek meg már csak örültünk, hogy jöttek. Az elsőnek is örültünk persze, de igazán azt lehet mondani, hogy sokkal később kezdődött az a munkában megnyilvánuló siker, ami most karriernek mondható. És olyan 50 éves voltam, amikor az első könyvem megjelent, és azóta 17 könyv jelent meg, és hát nagyon sok, nem tudom, hogy hány cikket ír az ember, mert hetenként 2-3-at, vagy 2-t, nagyon sok előadást tartok még most is. Úgyhogy ez a nem is robbanásszerű, hanem egy ilyen folyamatosan alakuló és kiteljesedő sikersorozat, vagy azt lehet mondani, hogy az ismertség, az elfogadás, a könyvek iránti szeretet, az olvasók egyfolytában való jelentkezése, meg hívása, az mondom, az ilyen 45-50 körül kezdődött. Tehát nem szorosan a gyerekek születésével. Akkor az a családanyai állapot volt, bár óvodáskorukban már dolgoztam, és nem tudom azt mondani, hogy egyszerre volt a kettő, nem. A gyerekek és a család az előbb kezdődött. És nálam azért volt szerencsés, mert akkor 22-23-24 éves voltam, amikor születtek. A negyedik gyereknél már idős mama voltam, úgymond 38, és nagy különbség volt a két anyaság között, mert akkor már nyugodtabb voltam, többet tudtam. Nem izgultam, bár az első gyereknek számított, 5 éves különbség után az első szülésnek számít, hogyha nincs addig közbe gyerek, de mondom, igazán a karrier az sokkal később kezdődött.
Ennyi gyerek mellett társ, feleség. Mikor van ideje írni? Hogyan?
Éjszaka volt időm írni általában, most pedig amióta idősebb vagyok, és nincs már rohanás annyira, akkor hajnalban reggel korán felkelek, és akkor az egy olyan friss időszak, akkor írok. Ami nagyon nemhogy szerencse, hanem hálás vagyok érte, hogy a férjem is, meg a gyerekek is mindig elengedtek, sokat utaztam. És az utazások is ekkor kezdődtek, olyan inkább olyan 45-50 év körül. Mindig elmehettem, és mindig hazavártak. És ha rádióztam én is egy 15 évig, akkor nem kérdezte, hogy mikor jössz haza, hanem akkor bent vágtunk még éjszaka a rádióban. És enélkül nem lehetett volna. Ez a nagy háttér volt a társam. Nagy háttér volt, és végig. Előtte mi előtt az ő nagy szerelme zajlott a színház, akkor én segítettem, és utána meg ő. Szóval ez így alakult.
A Pulzus Talks előadás sorozatról készített összeállításunkat hallhatták.
God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. Serve my King forever in that holy place. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit to the world. God's own Son, precious.
precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Thank you, Abba Father, for giving us your Son and leaving your Spirit to the work on earth is done.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Nemrég ünnepeltük a festészet napját. Ennek alkalmából az arra járók láthatták, hogy a Beregszászi Budapest Parkban több fiatal is igyekezett lefesteni szülővárosát. Az esemény egy összukrajnai megmozdulás keretében valósult meg. Mindennek apropóján mai meghívott vendégünk Csernyiga Gyula, a Bereg Alkotó Egyesület elnöke, festőművész, református lelkipásztor.
Múlt héten nagyon sokan láthatták, akik a Budapest Parkban látogattak, hogy fiatal tehetségek festettek a Beregszász a szülővároson plenár alkalmából, és nagyon jó volt látni azt, hogy fiatal kis festők próbálják lefesteni a saját szülővárosukat. Ez egyébként egy összukrajnai megmozdulás volt, és egy héten keresztül több városban is szerveztek ilyen alkotóházakat, plenereket, ahol a fiatalok megmutathatták a tehetségüket, ugyanis a festészet napja volt, és e kapcsán szeretnénk mi is beszélgetni meghívott vendégünkkel.
Aki ez alkalommal nem más, mint Csernyiga Gyula, a Bereg Alkotó Egyesület elnöke, festőművész, református lelkipásztor. Áldás békességet köszöntjük mi.
Áldás békességet, sok szeretettel köszöntelek benneteket is, és a hallgatókat is.
Sok rétű, ugye a festészet egyébként korábban jött az életébe, mint a lelkipásztorság. Ha jól tudom, akkor Horváth Annához is járt ön, így és van, valóban a tanítványa is volt, és pont ebben az évben 100 éves Horváth Anna.
Hát igen, lenne.
Lenne, igen. Jó. Tehát mit adott az ön életébe, és honnan érkezett, honnan jött a festészet?
Beszélgetünk itt előtte, hogy nagyon sok gyermeknek azért van vonzalma, vágyakozása rajzolni, és mindig örömmel veszik, vagy legtöbbször örömmel veszik, hogyha kapnak ebben segítséget. Én is 12-13 éves koromban ismerkedtem meg Horváth Annával. Nem is tudom, hogy mi lenne jó analógia ezzel kapcsolatban a változásra nézve. Nem tanított abban az értelemben rajzolni vagy festeni, ahogyan általában szokták elképzelni, hogy hogy kell tartani az ecsetet, vagy ilyesmi, hanem sokkal inkább a művészetre való nyitottságot és a művészetnek a megértését próbálta elénk adni, hogy mi az, amire oda kell figyelni, mi az, ami fontos.
Mi az, ami fontos? Hogy azt meg lehet kérdezni így, kulisszatitkot elárulni.
Ha művészeteket akarjuk vizsgálni, akkor az, hogy megszólítson. Az a művészet, amelyik nem szólít meg,
az nem művészet, mondhatjuk?
Hát vagy nagyon
vagy csak próbálkozás.
Lehet művészet, de mi az értelme, mi a haszna? Tehát a művészet mindig megszólít. Vannak nagyon elvont, egy bizonyos réteget megcélzó művészeti stílusok, irányzatok, ezzel sincs baj, de ha nem ér el az emberekhez, ha nem értik meg az emberek, akkor
nem, nincs. Lényegében igen, valóban az, hogy mikor meglátok egy képet, és bennem elindít valamit, pont mint amikor az irodalomban elolvasok egy verset, és akkor az valóban a lelkemig szól, hogy az átformál, és meg tudja adni akár a mindennapoknak az értelmét is. Én mondjuk nagyon gyakran olvasok verset, vagy hallgatok, és valóban át tud formálni is a gondolatomat, és ilyen a művészet is, hogy meglátok egy képet, és mit látok én? Lehet a festőpont más látott, de mégis aki megnézi, az megint ő másképp látja, mint ahogy a könyveket is mindig mindenki mást olvas ki belőle, ugye? Javítsatok ki. Egyébként neked is a családban van festői vonás, tehát azért
van némi,
bizonyára érte hozzá.
Hát a megszólításával én is egyetértek, és sokszor, tehát a mostani modernbe úgy belegondolok, és néhány művet értek, vagy nem értek, nem is tudom már, hogy mi a jó szó rá, de tehát van lehetséges, hogy van egy szűkebb réteg, aki azt mondja, hogy nekünk ez jó.
Lehet ebben úgy gondolom sok mindent fejleszteni az embernek a látásából, a felismerésekből, mire figyeljen oda, mi az, amit érdemes megragadni egy-egy képben, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez egyéni ízléstől is függ. És azt is jó tisztázni az elején, hogy nagy hiba lenne azt mondani, hogy a többség felé kell elmenni, mert nem mindig a többség akarata, vagy a többség véleménye, a többség igénye az, ami a legjobb, ami a pozitívat hozná. Tehát erre is azért oda kell figyelni, hogy ne, a művészet nem arról szól, hogy olyat alkosson, ami tetszik az embereknek, mert akkor mindenki megszólítottnak érzi magát, hanem valahogy nagyon-nagyon mély ragaszkodás kell, hogy legyen az igazsághoz, a valósághoz, úgy, ahogyan azt én látom. Tehát ezt is aláhúzom, hogy úgy, ahogyan azt én látom, a saját igazomhoz, a saját valóságomhoz. És ezt tenni emészthetővé, megmutatni másoknak, hogy ő is lásson egy kicsit az én szememmel.
Ez de jó, úgy, ahogy én látom. Tehát ez valóban nagyon fontos, hogy igen, hogy ő így látja, a festő így látja, és akkor én hogy látom. Mm. Ez nagyon jó. Ezt le kell írni.
Illetve akkor ebből a szempontból a művész az valahol az igényszintet is tudja formálni. Tehát, hogy felemel valahová akár. Mm. Mert a mostani világban sokszor, hát ugye a művészettel találkozunk, nem találkozunk, néhány tehetségkutatót, bár tudom, hogy nem festőművészeti tehetségkutatókat rendeznek leginkább, de sokszor úgy elszörnyűködve látom, hogy az igénytelenségen hogyan engedik szórakoztatni az embert másfél-két órán keresztül, és az úgy szinte már elrémisztő.
Igen, ez így van, ez így van. És bizonyos értelemben ez egy lelki lustaság, amiben beérem ilyen kevéssel. Vannak nagyon tehetséges zenészek, énekesek, tehát nincs ezzel semmi baj.
Persze, persze.
A baj azzal van, amikor semmi másról nem akar szólni, csak egyfajta szórakoztatásról, és nyilván van mögött egy anyagi érdek is. Tehát ezt sem szabad elfelejteni, de nem akarok most ebbe az irányba elmenni.
Azért a festészetre, hogyha gondolunk, akkor ecset, festék, stb. Állok a vászon előtt, de ma már azt láthatjuk, hogy megjelent ugye a mesterséges intelligencia, megjelentek a számítógépes alkotások is. Sokszor láthatjuk azt, hogy elveszlik valóban az értéke a művészetnek, mert előkerülnek ezek a modern, akár láthatunk videókat is arról, hogy megy egy létrán, aztán lelötyből egy kis festéket a vászonra, és megalkotott egy művet. Ez is egy fajta művészet, de valóban az, amikor áll valaki és lefest akár egy tájképet, vagy bármilyen más, ami belőle fakad. Talán mondhatjuk, hogy ez a nagyobb művészet? Vagy mi lehet valóban az, amit annak nevezhetjük a mai világban, még a 21. században? A sok minden új dolog mellett. Vagy ez is egyéni és festőtől függ? Lehet ő pont azt akarja kiadni magából, hogy csak lötyből a festékkel, és akkor így megalkotódik egy kép?
Lehet ebben is olyat alkotni, ami az ember bevonza. Hogy az ember elkezdi benne keresni az értelmet, a logikát, felzaklatja bizonyos értelemben, követi a szemével a formákat. Tehát van ebben művészet, nem kell megijedni ettől, és a mesterséges intelligenciától, meg ezektől a sokféle vizuális ingerektől sem kell elzárkózni, mert tehát maga a film is a művészetnek egy ága lehet. Nem mindegyik az, de lehet. Tarkovszki beszélt erről előadásában, hogy szerintem a fekete-fehérnél kellett volna abba hagyni a filmkészítést, mert most már annyira rámentünk a látványra, hogy a filmnek, ami rejlik benne, mint művészi eszköz, az vész el. Tehát azok a mélységek, meg azok az egyszerű közlési formák, amelyek adottak lennének a mozgóképben, azok vesznek el azzal, amikor csak a látvány van, és kapkodja az ember a szemét. Tehát van egy inger, és valahol ez sokszor a modern kor művészeti igényének vagy éjségének a nyomorúsága, hogy erre állunk rá, akár a zenében, az énekesekkel kapcsolatban, akár pedig a vizuális ingereket illetően, tehát engedjük, hogy azt fogyasszuk, amit elénk adnak, ami körülvesz bennünket, ami szól mindenhonnan, és nem pedig azt, amiben van választásunk, és ami, úgy ahogy az előbb is talán fogalmazott, amit fel tud bennünket emelni, és többé tud tenni, mint amik most vagyunk. Ha van a művészetnek erkölcsi alapja, akkor ez éppen az, hogy többé teszi az embert annál, mint ami most. Hogy megláthatja azt a szépet a világban, amit magamtól nem vennék észre. Megláthatja azt az igazságot, ami lehet, hogy nem szép ebben a világban, amit magamtól nem veszek észre. De mindenféleképpen lelkileg emel valahová, felemel abból a helyzetből, amiben vagyok, abból az egyszerűségből, vagy éppen igénytelenségből, amiben vagyok, és rádöbbent arra, hogy ennél sokkal többről szól az életünk, sokkal többről szól az, hogy lélegzünk, hogy gondolkodunk, hogy lehetőségünk van emberekkel beszélni. Tehát ebben hatalmas eszköz lenne a művészet. Érdemes ebben igényesnek lenni és képezni magunkat, odafordulni, odafigyelni alkalmakra, amik vannak, kiállításokra, de akár jó zenéket hallgatni, jó filmeket nézni. Tehát ezek mind, ami az ember lelkét mozgatja, formálja és jobbá teszi, azok eszközei a művészetnek.
Van már nálunk is lehetőség galériába, ugye itt a nekünk szipán galéria, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem tudunk hová menni, ugyanis valóban van lehetőség meglátogatni, felkeresni egy galériát.
Középiskolai nevelésben benne van hivatalosan a rajzoktatás, vagy a művészeti oktatás, és ugye azt látjuk, hogy hetedik osztályos korig nevelik az embert ebben az irányban, bár heti 45 perc jut rá gyakorlatilag, de valahon van. De ha megkérdeznénk úgymond a rangsorban, hogy mire is tartják a rajzot, vagy mire is tartják a művészetet, akkor hát inkább a matematika, a nyelvoktatás, történelem, ezek jönnek sorba, és valahol, mintha ezt leértékelnék, bár ugye a lelki fejlődésünkhöz, a töltekezéshez hozzájárulna. Tehát mint egy szükséges része lehetne, talán kaphatna nagyobb szeletet is, és az emberek még inkább, tehát lelkiekben műveltek lennének. Mit tegyen, vagy mit tehet egy szülő, hogyha azt látja, hogy a gyermeke tehetséges a festészet irányában? Merre induljon el, vagy merre indulhat el? Mi lenne az ő feladata?
Jó kérdés, mert első körben azt kellene mondanom, hogy keressen egy iskolát, egy tanárt, ahol ebben tudna fejlődni, és ezek mind tényleg szükségesek. Visszatérve a legesleg elejére, amikor Horváth Annáról kezdtél beszélni, vagy kezdtél kérdezni, tehát ő épp ez az, amit nem csinált. Mégis úgy gondolom, hogy sokakban hagyott maradandó nyomot, emléket az a kapcsolatban, hogy hogyan kell az embernek fejleszteni magát a művészetben. Felébresztette az igényt arra, hogy az ember akarjon jobban rajzolni, jobban festeni. És a legegyszerűbb utat mutatta mindig, hát meg kell nézni a nagyokat. A kicsitől most kicsit tanulhatsz a
nagyoktól meg nagyot álmodni, igen.
Így van.
De ez mit jelent, hogy meg kell nézni? Tehát segíthet az, hogyha én megnézek festményeket, ők hogyan, igen, alkotnak? Tehát ebben is tudok, ezáltal tudok fejlődni?
Kicsit elmerülni bennük?
Egyszerűen, ha átnézzük egy-egy könyvet, egy kiállításról, vagy egy-egy festőről szóló könyvet, tehát magát a képeket, színeket, a formákat, az egész képnek a felépítését, nem kell hozzáolvasni, mert az nem mindig visz előrébb bennünket, de engedni kell, hogy maga a mű az hasson ránk, és akkor fedezi fel az ember, hogy hát valami hasonlót szeretnék én, és megtalálja azt, aki ezt szeretne hasonlítani, és abban próbál majd előrébb jutni. De emellett van létjogosultság annak, hogy igenis kell keresni valakit, aki elmagyarázza, hogy milyen ceruzákat érdemes használni, milyen papírt, milyen festéket, mert nagyon sok kudarc van abban, hogyha az ember próbálkozik, és nem sikerül, egyszerűen azért, mert rossz anyagokat használunk.
Tehát, hogy van ilyen akkor, persze, hogy egy gyerek tudna, de nincs meg hozzá a megfelelő eszköze?
Igen. Tehát ezzel azért számolni kell, hogy az iskolákban is nem mindig jutunk el odáig, hogy ezekkel foglalkozzanak. Valóban egy ilyen perifériára szorult tantárgy a művészeteknek az oktatása, és azokon túl, amiket István mondott, tehát az ember traumáinak egy nagyon komoly feldolgozása a művészet, amiben ki tudja magából akár a minden napi gondokat, akár pedig azokat a meghatározó, sokszor generációkon átívelő dolgokat, amelyeket hordozunk magunkban. És, tehát ezek is megmutatkoznak a rajzokban, ezek is jelen vannak, ez is közlés, tehát művészet.
Igen, talán a családi képet szokták mindig mondani, amikor lerajzolja a családját, a gyerek már abban is benne van egy bizonyos, megmutatkozik, hogy ki hol áll, ki van mellettem, stb. Tehát valóban a rajznak nagyon nagy üzenete van, és nagyon sokat tud segíteni. Annyi kérdésem lenne még így utoljára, hogy ugye említette, hogy forduljanak szakemberhez, iskolához. Van nálunk, akár Beregszászon, akár Kárpáton olyan iskola, ahova a gyereket beirathatjuk rajzra, vagy festészetre? Tudunk ilyenről?
Hát a művészeti iskola, most nem tudom, hogy mennyire működik még, de volt Beregszászban művészeti iskola, ahol voltak ilyen szakkörök, különböző típusú művészeti ágakkal, festészet, rajzolás, aztán kerámika is volt.
Igen, meg most már az iskolánkban is megjelent ismételten, vagy eddig is volt, ugye, de a szakkörökön a gyerekek részt vehetnek, ez is gondolom nagyban segített hozzá. Köszönjük szépen, és biztatunk minden szülőt, hogyha valamilyen pici ponton látja, hogy az ő gyermeke szépen fest, rajzol, akkor ne hagyja el veszni és próbálkozni, igen, akár csak valóban egy
jó
felüdülést, igen.
Ezt pontosan mondom, hogy ezzel nagyon jót tesz a gyermeknek, a lelki világának, békességének.
Csernyiga Gyulát, a Bereg Alkotó Egyesület elnökét, festőművészt, református lelkipásztort hallhatták.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Megszülettek a Come on Kolozsvár projekt idei eredményei. Idén 45 ötlet kerül megvalósításra a következő két hónapban. 45 fiatalokból álló csoport kezdeményezését szavazta meg a kolozsvári közösség. A Come on Kolozsvár projektről, jelentkezésről, ötletekről, illetve a jövőben felmerülő újdonságukról is beszélgettünk Farkas Andrással, a Pont csoport stratégiai igazgatójával. A riporter Albert Mária.
Hányadik alkalommal került megrendezésre a Come on Kolozsvár projektje?
8. alkalommal került megrendezésre a Come on Kolozsvár standard kiadása.
Hány csapat jelentkezett az idei projektre?
Igen, tehát igazából arról szól a Come on Kolozsvár, hogy fiatalok informális csapatai olyan ötletekkel állhatnak elő, ami a város jólétéhez, a városban lakók jólétéhez járó hozzá, tehát igazából közösségi kezdeményezéseket javasolhatnak, és ezekre nyerhetnek el díjazást. Idén 117 kezdeményezés érkezett 94 csapat részéről.
Meséljen kérlek egy kicsit arról, hogy hogyan történt a jelentkezés, a kiválasztási folyamat, és igazából a dátumokat is meg lehet itt említeni, és a határidőket.
Az alapelképzelés az az, hogy bármelyik csapat, amelyiknek három tagja van, és a tagok életkora 14-35 év közötti, jelentkezhetnek a Kamon Kolozsáron. Nincsen szükség semmilyen jogi entitásra, civil szervezetre, vagy bármilyen egyéb jogi formára. Ez a lényeg az egész Kamon Kolozsvárnak. És nekik több hetük állt rendelkezésre arra, hogy ezeket az ötleteket online formában a kamonkolozs.ro weboldalon feltöltsék, a csapatot regisztrálják, a tagokat regisztrálják, és utána az ötletet is feltöltsék. Szeptember 15-e volt a határidő, addigra érkezett be ez a 117 kezdeményezés a 94 csapat részéről, és ezt követően egy mintegy kéthetes szavazási időszak volt, amelynek keretében bármely személye, amely azt nyilatkozza magáról, hogy Kolozsváron lakik, dolgozik és vagy tanul, leadhatja szavazatait a beérkezett ötletekre, és mindegyik személy, aki részt vesz a szavazáson, igazából 10 szavazat, legtöbb 10 szavazattal rendelkezik, ezeket pedig szabadon oszthatja el a kezdeményezések között, természetesen egy ötletre, egy kezdeményezésre csak egy szavazat adható le, és ez zajlott két heten keresztül, egészen október 3-áig.
És hány olyan ötlet került fel végül a platformra, amelyekre szavazni lehetett? És hol 117. szavazhattak? Igen, 117, tehát akkor az összes felkerült.
Nem, ez úgy működik, hogy tehát beérkezik egy adott ötletszám, ezeket technikailag átnézzük, és akkor, hogyha vannak olyan kezdeményezések, amelyek nem felelnek meg a Kamon Kolozsvár kritériumainak, igazából nem is a kritériumainak, hanem az elveinek, így szoktuk hívni, akkor azok nem kerülnek be a szavazásba. Valóban valamennyivel több ötlet volt, ami beérkezett, de igazából 117 volt olyan, ami megfelelt a Kamon Kolozsvár elképzeléseinek, és ami emiatt tovább is ment a szavazási fázisba.
Értem. És hol szavazhattak?
Ugye a kamonkolozs.ro weboldalon, ami fontos volt, hogy ahhoz, hogy szavazhasson valaki, van az önkormányzatnak a budgetári participatíve.ro platformja, ahol az idők során 2016-tól kezdődően az emberek kontokat hozhatnak létre. Igazából az önkormányzat platformja az, amelyik validálja azt, hogy az, amit nyilatkozik magáról a személy, és pedig azt, hogy Kolozsváron él, tanul vagy dolgozik. És akkor a kamonkolozs.ro igazából csak érzékeli a mi platformunk azt, hogy a másik platformra beregisztrált valaki is bejelentkezett, és akkor ennek következtében a mi platformunkon leadhatja a szavazatait.
A legérdekesebb részre térve, hogy melyek azok az ötletek, amelyek a szavazatokat elnyerték, milyen ötletek valósulhatnak majd meg? Egy párat, akár amelyik az ön kedvence, a legérdekesebbnek találja.
Kedvencet nem mondanék, mert szerintem mind a 4-45 kedvenc, és igazából nem az én döntésem. Pontosan olyan lakók döntése az, hogy melyik ötleteket szerették ők ott, melyiket tartották hasznosnak. Bárki, aki felmegy a kamonkolozs.ro oldalra, most már megnézheti a nyertes kezdeményezéseket. Amköztük mindenféle az az igazság, amit inkább tendenciákat említették meg, amiket észleltem. Jólét, mint olyan hangsúlyosan jelen van, több olyan kezdeményezés van, ami ugye a fiatalok egészségét, tök mindegy, hogy ez fizikai egészség vagy mentális egészség, ezt érinti. Van természetesen nagyon sok kulturális, művészeti kezdeményezés, de nagyon sok van, ami nem tudom, pszichológiájúhoz kötődik. Most a hétvégén, másik hétvégén egy filozófiai napokra került sor, ahol igazából filozófus diákok kezdeményezték az ötletet, és valósítják meg a kezdeményezést. Tényleg nagyon szertágazó, amit még nagyon láttunk, és igazából ez dominált is. A csapatok bejelölhették azt, hogy szerintük az ötletük milyen tematikához tartozik, mint olyan, öt ilyen tematikánk volt, és azon belül a szociális volt a leghangsúlyosabb. Tehát azt hiszem a 117-ből, amelyik bement a szavazásba, 45 konkrétan megjelölte azt, hogy az ötletük valamilyen szociális kérdést közelít meg. Ez azt jelenti, hogy valamilyen hátrányos helyzetű csoport, valamilyen rétegközösség a város közösségén belül, és ezek elég dominánsan jelen voltak. Tényleg nagyon-nagyon sokféle van, és ami nagyon tetszett az az, hogy kreatívan álltak hozzá. Tehát, hogy nem azt éreztem, hogy csak, hogy mondjam, olyan rendezvények, vagy olyan ötleteket javasoltak, amiket amúgy is látunk a közösségben, nem tudom, koncert, vagy fesztivál, vagy ilyen-olyan kulturális rendezvény, hanem próbáltak egy kicsit változatosabbak lenni. Tényleg szerintem ez az, ami a Kamon Kolozsvárnak az egyik nagy adottsága, hogy kihozza, vagy megpróbálja legalábbis kihozni a fiatalokból azt a sajátos dinamizmust, ami csak az ő generációját jellemzi. És valahogy az érzésem, hogy hogy talán ezért is szervezzük az egész Kalman Kolozsvárt, mert az az érzésünk, hogy ezt a még mindig nem teljesen becserkészett humán tőkét, humán kreativitást, humán kapacitást mindenképpen érdemes bevonni a város életébe. Ezáltal válik a város azzá, amilyenni a fiatal generáció is szeretné, és hogyha hosszú távon gondolkozunk igazából, akkor szerintem egy fiatal akkor fogja a város magáénak érezni, hogyha azt érzi, hogy a város abban, amit ő kitalál, elgondol, meg szeretne csinálni, ki szeretne próbálni, azokban valamilyen formájú támogatást kap, nem csak anyagi támogatásra gondolok, de egyáltalán eszmeit, vagy bátorítás, vagy tanácsadás, vagy segítség, vagy bármilyen olyan típusú dolog, amitől ő inkább biztonságban érzi magát, hogy kipróbálja és haladjon előre, mert elsősorban így fogja megtalálni az útját az életben. És természetesen lehetőleg Kolozsváron is marad hosszú távon.
Mikor kerülnek ezek megrendezésre? Tehát említette, hogy már egy meg is történt, és hogy körülbelül mikor számíthatnak ezekre az emberek?
Igen, tehát a megvalósítás ebben a tanárkiadásban egészen november 30-áig zajlik, és ez azért van, mert az önkormányzati támogatásunk is addig szól, utána nekünk is el kell számolnunk. Úgyhogy az elkövetkező két hónapban nagyban elég sok ilyen ötlet lesz jelen az életünkben. Azt, hogy mikor, hol, mire kerül sor, ezt ugyanúgy a kamonklus.ro oldalon fogjuk közzétenni, naptár, időpontok, helyszínek, hasonlók. Amit még viszont hozzátennék egy kicsit jövőben mutatóan is, hogy sok év után idén először sikerült kiegészítő támogatást is bevonnunk úgy egyáltalán az egész Kalman Kolozsvár elképzelésre, és igazából a következő 2,5 évben lehetőségünk lesz egyrészt külön kiadásokkal jelentkezni, anélkül már beharangoznám, de a következő 1-2 hónapban már olyan külön kiadások jelennek meg, amik a standard Kalman Kolozsvártól eltérően, nem tudom, külön tematika szerint egy külön fog kezdeményezéseket támogatni egy szakterület mentén, vagy próbálkozunk olyan mini kiadásokkal, amik egy-egy iskolába, vagy egy-egy városnegyedbe, vagy akár kimennek a metropolis szövezetbe, és ott tudnának kisebb mértékű ötleteket megtámogatni anyagilag is. És amit még hozzá akarunk mindenképpen tenni, és ez már konkrét tervezés alatt van, hogy elindulni egy komoly mentoring folyamat, ami keresztül igazából bármely fiatal mentorokkal találkozhat, és kikérheti a véleményüket egy-egy kérdésben, egy-egy ötlet kapcsán, ami lehet, hogy még kisebb forrót, hogy abból egy konkrét kezdeményezés legyen, de ami segíti a fiatalt abban, hogy eligazodjon, vagy hogy merre menjen tovább, egyénileg vagy csapatosan. Egyre több ilyen workshoppal, ilyen inspirációs estékkel, találkozókkal is fogunk jelentkezni. Igazából az a célunk, hogy rövidre zárjam, hogy a Kalman Kolozsvár jelen legyen egész évben a fiatal életében. Eddig az volt az egyik nagy problémánk évről évre, hogy mint egy május-júniusban legkorább megjelentünk a porondon, és akkor november végén, december elején megint eltűntünk, és utána fél évig megint nem lehetett hallani rólunk. És ez igazából egy konjunkturális dolog volt, az önkormányzati támogatásnak ez a dinamikája. Mi megszületik a kiírás, elbírálás, szerződéskötés, minden addig eltelik néhány hónap. És igazából ezekkel a kiegészítő támogatásokkal mi is, most már van egy svájci alapítványtól egy támogatásunk, egy kiegészítő projektre, norvég alapos támogatás sikerült az önkormányzattal közösen bevonjunk. Ezekkel el tudjuk azt érni, hogy tényleg jelen legyünk. És valahogy ezt a, csak úgy fogalmazzuk meg, hogy a commoner érzést akarjuk táplálni, és pedig azt, hogy egy fiatal ne csak akkor érezze magát bevonva, hogyha éppen egy ötletet javasolt, és akkor meg elég szavazatot is kapott, hogy megvalósítsa, de nem csak erről kell szóljon, tehát ez nem csak egy népszerűségi verseny kell legyen, hanem meg kell teremtsük azokat az eszközöket, lehetőségeket, hogy minél több fiatalt bevonjunk, és egyszerűen megerősítsük abban, hogy jó, hogy próbálkozik, hogy nem ül egy helyben, hogy javaslatokkal jön, hogy gondolkozik abban, hogy mi van a környezetében, mi van a, nem tudom, az iskolában, mi van a városnegyedben, mi van bárhol, és ezekre tud megoldásokkal jönni. És erre a megoldás nem csak az, hogy díjakat adunk időnként, az egyik megoldás az, de sok másik dologgal kiegészíthetjük, és akkor a puzzle kép így lesz igazából teljes, hogyha több mindent hozzá tudunk tenni. Valahogy idén bevontuk ugye a Kolozsvári Ifjúsági Föderációt is, mint egyenjogú partner ebbe a dologba, sok más szakmai partnerrel is dolgozunk, és ezért próbáljuk ezt az egészet terjeszteni. És tényleg egy utolsó gondolat az, ami úgy érezzük, hogy egy nagyon komoly kihívás, hogy olyan fiatalokat is elérjünk, akik nem a mainstream, tehát akik nem a megszokott fiatalok, akik egyébként is jönnek ötletekkel. Azt érezzük, hogy csomó olyan mikroközösség van, tök mindegy, ez egy hátrányos helyzetű közösség, ez egy városnegyedbeli közösség. Nem tudom, ha iskolákról beszélünk, a tipikus központban levő iskola versus a külvárosban levő iskola. És valahogy az is a célunk a Kalman Kolozsvárra, hogy azokhoz a fiatal közösségekhez is eljutunk, akikhez nem mindig jutnak el a szokásos rendezvények, a szokásos ifjúsági kezdeményezések. Ez külön kihívás, de itt is külön szakértőket akarunk bevonni, akik ezeket sokkal jobban értik, vagy akik egy-egy mikroközösséget is nagyon konkrétan látnak. És akkor ezáltal tudjuk az egész commoner érzést, ezt a bevonási folyamatot igazából sokkal barátságosabbá és elérhetőbbé tenni igazából bármely kolozsvári fiatal számára.
Farkas Andrással, a PONT csoport stratégiai igazgatójával beszélgettünk az idei Common Kolozsvár projekt eredményeiről. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.